két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet, vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos. Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszei az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 film Odüsszei fedélzetén. A mikrofonoknál éppen velem szembe a virtuális térbe Géci Dávid filmrendező, én pedig Pörtl Oxi Zoltán újságíró vagyok. Hát ma egy nagy kalaplengetést, tisztelgést hajtunk végre szándékunk szerint Dáviddal, és át is adom neki a mikrofont a szempontból, hogy konferálja be őt, ezt a nagymestert. Kiről lesz ma szó?
Hát elsősorban a Goldfinger című filmről lesz szó, és másodszorban Sean Connery-ről, ugyanis nemrég halt meg, és szokásunkhoz híven mindig, ha valami nagy filmes ikon távozik, akkor igyekszünk valami olyan filmet választani, ami emléket állít az ő munkásságának, és hogy miért pont a Goldfingert javasoltam Oxinak, igazából nekem itt kezdett el először úgy a Bond úgy, hát hogy is fogalmazzak, olyan sorozattá válni, vagy beérni. Nem, mint hogyha a Dr. No 1962-ben már nem hozta volna azokat a stílusjegyeket, de valahogy a Goldfingerrel lett nekem olyan érzésem, hogy na, itt van egy megfelelő főgonosz, itt már számítok a főcímre, igazából már megszerettem nagyon ezt a kicsit macsóit, kicsit soviniszta Bond karaktert, és ugye ez a Guy, azt hiszem Guy Hamilton rendezte, itt már valahogy nagyon beérett az egész, én ezt éreztem, ezért javasoltam.
Én ezt egy picit rögtön hagy szerváljam vissza ezt a, mert tudom, hogy ezt a vonalat fogjuk áttárgyalni, beszéltük korábban, ezt a soviniszta, hímsoviniszta vonalat. Most az jutott eszembe, hogy nagyon gyorsan végigpergettem gyerekkorom vagy fiatalkorom kaland akciófilmjeinek hőseit. Mindenki ilyen volt. Igazándiból nem lehet azt mondani, hogy a Bond ugye, vagy a Sean Connery figurája kitalálta volna ezt a durva, tényleg a maga mögé, a nőket maga mögé utasító figurát, akkoriban mindenki ilyen volt. Most hagyd ne soroljam, hogy Alain Delon, de lehetne mondani az összes többi nagy klasszikus, tehát a Michael Douglas-eket, vagy a Charles Bronsonokat, a Henry Fondákat. Ugye volt egyszer, vagy nyugatban, ezt beszéltük is, hogy hát igazándiból nagyon kis kártyalapot osztottak a nőnek, bár tényes valahogy a nő nélkül semmit nem ér a film.
Hát én, bocs, ezzel vitatkozok, szerintem ott nem osztottak kis kártyalapot. Igazából ennyire hangsúlyosan nőre nem építettek Western, mint a Volt egyszer egy vagy nyugatra. Na mindegy. Itt viszont teljesen igazad lenne, ha azt mondod, hogy vékony jég egy Bond lánynak a karakterrajza, és pont ezen változtattak egyébként a Spectre esetében, illetve ígéretük szerint az új James Bond esetében is. Tehát a nem tudom ez mi volt, mint egy macska farkára lépte volna, szóval hát nem tudom, hogy jól mondom el, a Ledux kisasszony, ugye a francia új Bond lány, hát abban is változik ugye a trend, hogy eddig megszoktuk, hogy minden új Bond filmben új Bond lány van. Most már ez a Ledux színművésznő ugye másodjára tér vissza, és hát abszolút háromdimenziós a karaktere, ugyanis már az édesapját is látott. Tehát igazából az édesapja karakterrajzát is megkapod, az övét is, és egy teljesen 3D-s női figura jön elő, ugye ez a Lea Seydoux, most már jól mondtam a nevét, hála az égnek, remélem. Egyébként egy nagyon tehetséges művésznőről van szó, és és nem tipikus Bond lány, tehát hogy most ez egy csúnya szóval, mi jut eszünkbe a Bond lányokról? Milyen egy Bond lány?
Ja, hogy kérdezed, hogy milyen egy Bond. Én egyébként most ugyan próbáltam koncentrálni, hogy hol van ebbe a Goldfinger, de akkor most egy új milyen Batman? Bondról beszéltél?
Most egy új Bondról beszéltem, ugyanis a Goldfingerrel szemben ott egy háromdimenziós női képről van szó. Én, mint hogyha mondjuk a Dr. No-t veszed, ahol ugye a Ursula Andress előjön a habokból, gyakorlatilag mindenki a mellére és a bikinére volt kíváncsi. Tehát nem volt arra kíváncsi, hogy ki volt az apja, hogy mik a motivációi, ahogy Eva Green esetében sem, ez a Goldfingernél is így van. Tehát azon kívül, hogy Sean Connery oda megy a szállodai szobájába, és gyakorlatilag lefüleli a szőke csajt, hogy épp a pókerjátékot vigyizi a távcsővel, és akkor gyakorlatilag odabújik hozzá, gondolom megérzi a Bond parfümöt a csaj, és onnantól kezdve azt mondja neki a Sean Connery, hogy figyelj kisasszony, én elviszlek téged a Miami legjobb szállodájába, vagy nem, most elrontom a poén, elviszlek a legjobb étterembe a városba, és akkor vágás, és ugyanott vannak, csak rendeltek a szállodai szobába ételt, és nyilván szexeltek egy hatalmasat. Tehát körülbelül ennyi a Bond lány szerepe, és a következő pillanatban, bocsánat, elszpoiler, ezek egy 60 éves filmet, de hogy aranyba fújva halottan fekszik a lány az ágyba, miközben a Connery-t a konyhába leütötték egy olyan mozdulattal, ami a Knight Riderbe is kínos volt már, amikor a Hazelhoff oda ment valakihez, és egy finoman rámasszírozott a nyakára egy ilyen ütést, a Magnum is hasonlóan tette ezt, ugyanígy kábítottak el Sean Connery-t, és hát arra ébredt, hogy a csajszi az aranyba fújva ott fetreng az ágyba.
Én nekem másik vallomásom is van. Én teljesen ilyen James Bond szűz voltam, már mint a Sean Connery szériát tekintve. Én most néztem először meg James Bond filmet Sean Connery-vel. Ugye az én generációm az a 80-as években szocializálódott nagyjából a mozikba, illetve hát a 70-es években is már jártunk, de akkor még ugyan gyerekek voltunk nagyon. Ezeket az akciófilmeket mi úgy ismertük meg a Bondokat, hogy és már mindjárt elmondom, hogy ez miért érdekes ebből a filmnek a szempontjából. Tehát ugye a Roger Moore, de inkább már a Timothy Dalton, illetve hát megint csak Roger Moore és a Pierce Brosnan. Aztán ugye ez már 90-es évek. És ami említettél, ez a nyakszírtre mért tipikus ilyen karate ütésszerű csapás, itt ennek az volt a lényeg, hogy abban az időszakban, 70-es évek végén, 80-as évek elején, de inkább a 70-es években ez volt a klasszikus ilyen nem is tudom, ilyen Excalibur, ilyen szabadkezi Excalibur. Tehát ezt így oda nyomta a Roger Moore, ugye mi néztük a Minden lévben két kanál, ugye Tony Curtis, Roger Moore fantasztikus akciófilm sorozata a tévébe, és mindig ezzel intézt, mikor már nagyon-nagyon le kellett teríteni azt a csúnya gonosz embert, akkor pitfanyakára mind a nyúlnak. Tehát akkoriban ez olyan volt, mint egy ma a lézerkar. Tehát valaki egy másikat le akar lőni, akkor lézerpisztoly, ha ketté akarja vágni, akkor lézerkard. Kötelező.
Akkor hívjuk ezt ezentúl szerintem lenyúlazásnak, nem? Vágtalakon, mint nyúlnak.
És egy korábbi podcast adásunk, ugye a szigorúan ellenőrzött vonatokra visszautalhatunk, ahol tényleg bemutatnak egy nyúl kivégzést, ugye amikor meg lehet tekinteni a vasútállomás hátsában, ahol a gazdasszony, hát pitty, ott is azt hiszem, hogy jó, odasóz egyet, aztán szépen fölnyiszálja. Na de vissza Goldfingerhez.
Nem tudom, miért mosolygok, ezen 9 évig volt nyúlom. Na jó, szóval vissza érve, igen, a Goldfingerhez. Ugye ezt a Goldfingert, ezt magyarul gyerekként ugye a fingerhez nem tudtam, hogy pontosan mit jelent, csak olyan fura volt, hogy emlékszem, hogy még ilyen, ugye gyerekként én sem láttam a Bondot, de mondjuk ilyen 20 évesként már láttam, mármint ezt a Goldfingert, és valahogy nem jutott eszembe, ez nyilván az angol tudásom véget is volt, hogy ez a finger, ez mit is jelent, ugye ezek az arany ujjacskák, de olyan, hát na mindegy, nem mondom, hogy mire asszociáltam, olyan furcsa ez a cím, És eszembe jutott ugye Austin Powers aranyszerszám című opusza, ami egy kicsit a Goldfingert parodizálja, ugye ezt a figurát, ezt a, jól mondom, hogy Gert Fröbe, vagy is hívják az úriembert?
Igen, Gert Fröbe.
Ez az osztrák színész, és hát ugye ezt parodizálja a Mike Myers ilyen svéd friszkóval. Hát itt azért nem tipik Bond gonosz, tehát ma már egy Bond gonosz is úgy jól néz ki. Most meg fura, hogy a főcímbe, ugye a klasszik főcímbe, ahogy mindig vagy testekre vannak vetítve dolgok, vagy ma már ilyen nagyon profi animációval van elkészítve, akkor még analóg technikával, így rá van vetítve a Gert Fröbének a nem túl keskeny arca valamilyen női testrészre, és hát furcsa, tehát ugye egy kicsit olyan, mintha Derricket kevernéd a legújabb Bond filmmel, tehát azért van benne egy erős retro.
Igen, és hát itt szoktuk azt csinálni, hogy mikor beszélünk egy filmről, akkor elmondom nagyjából, vagy én, vagy te, hogy mi a tartalma. Itt igazándiból nagyon nem érdekes a tartalom, így megnéztem ugye a filmet, talán kétszer is, a másfélszer bizonyára, és ugye nagy akció jelenetek vannak. Emlékszem, amikor megjelent Brian De Palma Mission Impossible című filmje, akkor az újságírók, a szakírók arra helyezték a hangsúlyt, hogy igazándiból ugye ez is egy remake valahol, már mint a Mission Impossible, de hogy a nagy akció jelenetekre lehet alapozni, ezeken a óriási posztamens lábakon áll a film, és ez teszi zseniálissá és világsikerűvé, és nagyon fontossá. És ez is ilyen. Tehát vannak ilyen köztes kis jelenetek, hogy a Bond vagy udvarol, vagy megmutogatja izmait, ugye Sean Connery atletikus alkatát a hölgyek bizonyára szívesen nézték meg, és aztán mindig jönnek a nagy jelenetek. Van a nagy autós üldözés, akkor ugye behatolás az ellenfél területére, és ott ugye elindul ez a végjelenet, és el is többször elkapják a Bondot, többször leütik, de mindig újra éled. Úgyhogy ilyen kicsit nekem ilyen nagyon limcsi volt a sztori, de nagyon élveztem a Sean Connery játékát.
Ugye itt megint csak egy ilyen filmes utalás, hogy nem tudom, emlékszel-e Oxi a Indiana Jones és a végzett temploma elejére, amikor bejön a Harrison Ford, direkt ugyanebben a fehér öltönyben érkezik ezzel a kis piros, jól emlékszem, piros virággal az oldalán. Mindig ilyenkor ugrik el előlem a kép, amikor jó előre kikeresem, hogy nem mondjak hülyeséget, de tényleg az emlékezetemben így él. És hát utána ugye a következő Indiana Jones epizódban pedig hát Indiana Jones apját játsza Sean Connery, és hát erre a Spielberg azt mondta, hogy ki más lenne Indiana Jones inspirálója, mint Bond. Csak ugye az a furcsa, vagy az a, hogy is mondjam, anakronisztikus az egészben, hogy míg Bond a hidegháború kémfigurája, addig Indiana Jones a második világháború régész professzora. Tehát, hogy igazából Indiana Jones kéne, hogy legyen az apja Bondnak, de itt pont fordítva van.
És szerinted ez mennyire jó filmes szempontból, hogy, vagy mennyire állja meg a helyét az az állítás, hogy az amerikaiak ezekben a hidegháborús időkben készített filmjeikben azért erősen üzentek a másik oldalra, ugye a szovjetek által uralt világ részre, hogy bizony nálunk ilyen tökös, akár ha csak egy ügynök is föl van szerelve technikailag is, ugye itt látjuk az első Aston Martint, amivel a Bond száguldozik, hát ez egy kész hadsereg, vagyis hát egy fegyvertár. Tehát szerinted ez mennyire van így, hogy Hollywood azért ezzel, vagy az amerikai politika üzent, vagy a brit, az euróatlanti politika üzent a ruszkiknak, a szovjeteknek, bocsánat?
Hát ez biztos, hogy a Bond az egy márkanév volt, de ugyanakkor fegyvertény is, hiszen ugye a Goldfingert megelőző filmje, ugye a Bondnak, az nem más, mint az Oroszországból szerepettek című film, és hát ezeket évente forgatták, tehát most egy Bond film 4 évente jön ki körülbelül, akkor évente ment le egy teljes Bond. Tehát, hogy igazából kitöltő, azt hinnéd, hogy kitöltötte az életét a színésznek, de közben a Sean Connery olyan filmeket forgatott, mint Hitchcockkal a Marnie. Tehát abszolút 2-3 filmet is lenyomott egy évben, a Goldfinger évében is, és üzent Oroszországnak, ahogy mondod. A legújabb technikákat mutatták be, köztük nem tudom, feltűnt-e, hogy GPS-t azt hiszem itt lehet először látni a film történetben.
Igen, tehát rengeteg, az már mondjuk, ha nem láttam is a Bond filmet, akkor emlékszem, mikor először hallottuk a hírét ennek az egész sorozatnak, szériának, akkor az volt, hogy mindig van, tehát vannak benne ilyen tipikus jelenetek, kötelező körök. Először is ugye a Bondnak a sármőrsége, sármassága, az, hogy állandóan ugyanazt az italt vissza, mindig elegáns, mindig luxusban él, legalábbis olyan környezetbe helyezik, gyönyörű szépek a hölgyek, ahogy mondtad, és az Aston Martin mindig kibővül egy újabb és újabb, vagy legalább egy fél tucat olyan trükkel, ami végül is a filmnek, mert hát az egész film valahol csak is arra a látványra épül, amit az akciófilmek és ezek a szuper első számú akciófilmek megkövetelnek, illetve hát a nézők nagyon várják ezt, a rendezők kielégítik ezt, és az Aston Martinos sztori nekem mindig tetszik, és ezt aztán később is előhozzák a későbbi Bond szériákba, Roger Moore-nál, a Pierce Brosnan-nél, tehát mindig, ez is a maszkulin, de ez egy jó értelembe vett ilyen férfias, hogy az autó az mindig szuper autó legyen, úgyhogy ilyen.
Igen, meg hát ha az új Bondokat nézed, akár a Daniel Craig-es Casino Royale-t, abban is visszatér az Aston Martin. Tehát, hogy pont ezért választottam a Goldfingert, mert ebben tényleg minden elem benne van. Tehát nyilván jó a Dr. No, meg az Oroszországból szeretettel, de itt tényleg a tökéletes recept ott van. Tehát, hogyha ezeknek az elemeknek a sorrendjét cserélgetjük, meg a női szereplőket kicseréljük, meg a főgonoszokat, akkor gyakorlatilag mindig ugyanazt a sikerreceptet kapjuk, de hogy mi ne legyünk nagy soviniszták, ugye itt két bondlányt is látunk. Az egyik ez a Honor Blackman, Pussy Galore, a másik pedig Shirley Eaton, Jill Materson. Na most ez a Shirley Eaton, ez körülbelül annyit szerepel ebbe a filmbe, ugye ez az a bizonyos arany nő, aki ikonikus lett. Tehát szerintem ezt a plakátot annyiszor lehetett látni, meg ha filmbejátszás, akkor mindig ez az arany szőke nő fekszik az ágyon, ilyen nagyon szexin és halottan, bár ez így bizarul hangzott, de hát tényleg így van a filmben, és aztán pár mondat megeresztése után, és némi szex, amit kivágtak a filmből, már ugye halott is, ennyi a szerepe. Tehát nem is kétdimenziós a figura, hanem egy. Na most ezzel szemben van ugye mindig egy gonosz bondlány, aki itt ugye a, mindjárt mondom, ez a Pussy Galore figurája, aki szintén irdatlan jó nő, olyan ruhákba pakolják, hogy átszúrja a melle általában a pluszt, és hát körülbelül ez az elvárás egy bondlánynál. Az egyik általában mindig egy kicsit butácskább, a másik mindig okosabb. Ezt van, hogy addig fokozzák, például a Pierce Brosnan filmben, a Világ nem elégben, hogy a művelt, szofisztikált, kicsit gonosz lánya Sophie Marceau, a atomfizikust pedig a kicsit butácska tekintetű Dennis Richards játsza.
Picit belekapaszkodnék a Pussy Galore figurájába, ugyanis, hát, és akkor itt akár kitérhetünk a melltartók különböző méretére, stílusára. Azért olyan, engem ez mindig idegesített, ez nem a mellének az alakja, ez a melltartó alakja. Én ebben az évtizedben már éltem, hogy a 60-as évek végén, és aztán a 70-es években már elején ugye a hippi mozgalom hatására, amikor jött egy olyan, hogy szabaduljanak meg a nők a kebelféktől, akkor ezek néha eltűntek, aztán van, ahol ezt nem lehetett megtenni a polgári közegben, de nagyon sokan éltek vele. Viszont itt még élt a 60-as években az, hogy ezeket a melltartókat ilyen hegyesre készítették. A Madonnának a Express Yourself című klipjében, ez vissza is jön, ez az utalás erre az időszakra. Madonna állandóan ugye elő-elő vesz különböző időszakokat, Dick Tracy, stb. Ugye 30-as, 20-as évek, és ebben a filmben is ugye a csúcsnők, tehát a Bond mellett, ahogy mondod is, tényleg nem lehetett egy ilyen gyönyörű szép atlétikus figura mellett, nem lehetnek csúnya nők, gyönyörű szép nők vannak, a Pussy Galore az egyik ilyen, én is állandóan őt kuksiztam, hogy mit csinál, milyen ruhában van, mikor fog meghalni, ne halljon meg, ugyan már, és az ő alakja, és akkor itt most rátérek, ha szabad, a Trainspotting című filmre. Ott ugye a beteg srác nevű figura egy csapat tagjaként, ugye ezek kábítószeres srácok, mindig valamilyen vízióba utazik, ugye tömik magukba a narkót, és ettől mindig ugye el vannak kájúva, és mindig kell valami plusz kis belső mozi, amit megélnek, amikor a szer elkezd hatni. És ő a Sean Connery Bond sorozatot választja, a beteg srác, ez egy ilyen szőkehajú, nagyon excentrikus figura, és állandóan ezeket a szereplőket idézi fel, hogy a Moneypenny milyen csinos, akkor ő nagyon szerelmes a Pussy Galore-ba, hát most már értem. Tehát én ugye hamarabb láttam a Trainspottingot, ahol megemlítik ezt a Goldfinger című filmet, mint magát a Goldfingert, és most már teljesen egyetértek a beteg sráccal, bármennyire is beteg, hogy a Pussy Galore az egy bomba jó nő, és ő érte érdemes újra és újra és újra megnézni a Goldfingert.
Hát meg nekem a Butácskap szőkenő is tetszett, tehát ezt mindig nagyon jól pakolják össze, és hát hogy megint csak egy mozgalmi előrelépésről beszéljünk, ugye a Me Too az már kibontakozóban volt 4 éve a legutolsó Bond filmnél, de ugye ott is több újítást hoztak, nem csak azt, hogy 3D-sítették a jellemrajzot, mint ugye a francia színésznő esetében, hanem gyakorlatilag a legidősebb Bond-nőt hozták be a sorozatba, Monica Bellucci-t, aki hát még 50-valahány évesen is bomba nő, de azért érzett, hogy ő nem az a tipikus Bond lány, tehát ez is egy újítás volt. Hozzáteszem, azért én örültem volna, hogyha 20 évvel ezelőtti Monica Bellucci meg van rökítve egy Bond filmben. És hogy Goldfinger, ugye térjünk vissza mindig erre, hogy Goldfinger. Hát lehetne bármelyik James Bond. Tehát megmondom őszintén, hogy amikor megkérdezik tőlem, hogy melyik James Bond a kedvencem, én is a Roger Moore-on nőttem föl, és nekem is megvolt a Minden lében két kanál, hiszen én is ezeket néztem gyerekkoromban, de egyébként az Angyal is megvolt, meg abban az időben ugye a Ágyugolyó futamba is átruccant a Roger Moore figurája, ugye szintén azt hiszem Bondot játsza. Tehát ez egy olyan ikonikus figura volt, hogy gyerekként, ha meghallottam, hogy James Bond vagy Roger Moore, az nekem annyira összekapcsolódott, hogy amikor 89-ben bejött a Roger Nyúl a Pácban című rajzfilm, akkor én azt értettem, hogy Roger Moore a Pácban, és mondtam is, hogy én ezt nagyon meg akarom nézni, mert biztos lesznek benne ügynökök, meg nők, meg lövöldözés, meg minden. Aztán csak egy nagy nyúl volt benne.
Most képzeld el, hogy nézem a szereposztást, és azt vettem észre, hogy egy picit azért tényleg hatással volt, vagy hát nem is picit, nagyon is, a Me Too mozgalom. Ebben a Goldfinger című filmben az M szerepét egy férfi alakította. És később, hát legalábbis a legújabb James Bondokban az M, az ugye Judi Dench, az egyre öregedő és mégis nagyon kellemes, aranyos, egy ilyen angol száz Dajka Margitként jelenik meg, tehát tényleg így átgyúrmázták, mindig átformálják, és nagyon a trendekre alakítják a Bondot úgy, hogy megfeleljen a politikának, aztán van olyan, hogy nincs benne, ugye a Casino Royale-ban nem tudom mennyi politika van, abban például nem sok talán. És aztán átmegy egy ilyen technokrata vonalra, hogy ugye az autók, a különböző digitális kütyük, természetesen a legújabb Bond, illetve az a Bond, aki mindenhez ért, és mindenhez is ért, az a korszak csúcs kütyüjeit alkalmazza, hogy mondtad, hogy a GPS-t itt vetették be először, de a legújabb Bondban természetesen már az a kis füldugó, az szinte mindent tud, ahol ő kontaktban van a központtal.
Igen, most hirtelen még próbálok reagálni a korábbira, hogy mondtad ezt a MeToo-t. Hát a Judi Dench az nem a MeToo-val jött, mert ő gyakorlatilag már megörökölte a Daniel Craig, hogy ne mondjak hülyeséget, vagy hát várjál, de lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy ez a Daniel Craig óta van, vagy volt már az előző Bondban is.
Na, szerintem volt már hamarabb.
Mindjárt utána nézünk. Ez látod, ez teljesen összefonódott, mert én körülbelül ilyen 10 évente nézem meg az összes Bondot, de az alatt az ember agyából kiürül azért sok-sok információ, köztük ez is.
Judi Dencset?
Azért elnézek, igen.
De jó, már ott van, mondok
már valami. Ott van. Á, már ott van. Látom is. Jó, túl emlékeztem, hogy Pierce Brosnan óta van, tehát azért a MeToo előtt járunk egy 25 évvel, úgyhogy ő már nagyon régóta M, és hát ugye a Skyfall-ban van vége az ő játékának, sajnos, pedig nagyon szerettük.
Igen, a Bondnak arra a vonalára akartam rátérni, hogy ugye Bond először is legyőzhetetlen. Oké, néha leütik. Ez minden sorozatban így van, hogy azért kap. Ugye például a legújabb részekben is van olyan, hogy elpáholják, elrabolják a Bondot. De a Sean Connery-nél is, ahogy mondod, látszik, hogy ugyan le tudta fektetni a nőt, de elpáholják. Tehát a legjobb verekedő, a legjobb céllövő, a legjobb autóvezető, tehát nagyon jó sofőr, olyan, mint egy autóversenyző, mindent tud, egyébként valószínűleg mindenféle járművet a lehető legjobban tud vezetni, irányítani, az összes fegyver nemhez ért, és természetesen a legnagyobb szívtipró, a legnagyobb hódító, a legnagyobb császár ebben a műfajban. És itt jön a nagy kérdés, hogy szerintem pontosan ezt túlozzák el a legjobban, mert az igaz, hogy minden Bond alakító színész tulajdonképpen egy numero egyes szexidol, férfi szexidol volt, de például de hát itt is a Goldfingerben látni, hogy van olyan, hogy ránéz a Bond egy nőre, most nem tudom már melyik jelenet, és őt még ott magába beszél is a Bond, hogy hát most rámozduljak erre a nőre, vagy ne, hát ó, basszus, most akcióban vagyok, már nem, most megállunk, nem lehet. Tehát neki állandóan olyan tesztoszteron feszültsége van, egy olyan bomba van neki a gatyájába, hogy őt, már azt látjuk, hogy szinte őt csak ez irányítja. És például ez volt a Pierce Brosnan-nél is, emlékeim szerint, állandóan csajoznia kellett, nem egy nővel, rengeteg nővel, természetesen mindig csodálatosokkal, és a Daniel Craig-nél is ez volt.
Hát ez egy ilyen visszatérő dolog, de egyébként, hogy a Goldfingerbe egy kicsit elrontom a dolgot, mert nem két Bond lány van, hanem ugye három, mert ugye ott van ez a Tanya Mallet, és hát a mindig visszatérő Moneypenny, ugye akit Louise Maxwell játszott rengeteg részben, és hát ebben is ugye reformizálták az új Bondot, ugyanis most már fekete Moneypenny, és ultra dögös, tehát hogyha épp nincs valami nagyon jó nő a Bond mellett, akkor azért úgy simán jobban rámozdulhat Moneypennyre is, vagy nyugodtan elhívhatja magával egy ilyen fényűző monakói kaszinóba, mert Moneypenny is rohadt jó nő. Mondjuk nem mondom, hogy csúnya volt a Louise Maxwell, tehát abban a korban ő egy igazán, nem is tudom, egy igazán irodista szép hölgy volt, de a mostani Moneypenny az nyilván egy top model.
Azt a vonalat gondoltam még megerősíteni, hogy tényleg a Bond egyrészt ugye ilyen Don Juan szindrómába szenved, tehát neki mindig hódítania kell, valószínűleg ugye erotomániás, nem is erotomániás, szexmániás, neki állandóan kaffantania kell, mindig meg kell dönteni azt a hölgyet, és a Moneypennyvel való évődését is figyeltem a filmben, mert ugye a Trainspottingos vonal miatt ez úgy kiemelődött, hogy hát na, Miss Moneypenny, állandóan megnézem már. Tényleg nem volt egy olyan jó csaj, mint mondjuk ugye a Pussy Galore, viszont ez egy ilyen pótlék. Tehát, hogyha nincs ló, jó a szamár is, Bond beérkezik a központba, ezt látjuk a jelenetben, és elkezdi csapni a szeret, valószínűleg már körülbelül néhány órája nem szexelt, és ezért, legalábbis ez jön le a jelenetből, azonnal rá kell mozdulni a csajra, hát ha el tudja csalni Melo után, valamikor rájön, és akkor elviszi. És az emlékezésnek az lenne a lényeg, ezt lehet, hogy már meséltem valamelyik podcastban, hogy én ezt nem értem, most légy szíves, magyarázd el. Casino Royale, Daniel Craig. Bondot elkapják, miután ugye csinálnak neki egy balesetet, és ott már nem bír feltápászkodni, és el kell neki mondani valamilyen kódot. Lekötözik mesztelenül egy székre, a széknek kivágják az üléshúzatát, így aztán Bondnak a zacsia belóg a nagy semmibe, és a kínzója, hogy elárulja a kódot, hogy kiszedje belőle, vizes, vastag hajókötéllel alávág Bondnak, rá azokra a gold herékre, Bondos sikít a fájdalomtól, majd mikor a csávó várja, hogy elárulja ugyan már a kódot, ha csak nem akar még egy ilyen herep zacsipacsit, a Bond közli, hogy figyelj, a jobb oldalé egy kicsit viszket. Zúzzál már oda még egyet. És akkor mondja a kínzó, hogy hát ez milyen jó pofa, majd ugye bejön a megmentő sereg egy nő képébe, ugye kiszabadítja a Bondot, snitt, és Bond egy svájci hereklinikán ébred. Hát valószínűleg ki tudja, milyen állapotban voltak azok a alkatrészei. És basszus, eltelik egy nagyon kis idő, és Bond már megdönti az egyik nővérkét a svájci hereklinikán. Tehát Bondnak olyan szinte már-már ember feletti, tehát ez annyira abszurd kép, vagy jelenetsor volt, ezzel mindig annyit röhögtem, de nem azt mondom, hogy olyan hatásos volt, de nem volt hatás, hát marha rossz volt nézni, ugye a Stolbuci nagyon jól leszinkronizálta, hogy el is képzelem, hogy a szinkronrendező mondja, hogy András, nem tudom, verték-e már vizes vastag hajókötéllel, most ezt a hangot kéne produkálni. Úgyhogy nem tudom, hogy látotta ezt, hogy annyira el van túlozva Bondnak a szexualitása, mint hogyha nem tudom, mi lenne beépítve neki a naciába, még úgy mesterségesen.
Na most két dolog van, vagy a Mads Mikkelsen nagyon gyengén tud hajókötéllel merni, vagy Bondnak olyan tökei vannak, amik gyakorlatilag, hát nem tudom, lehet, hogy kriptonitból van, vagy valami nagyon komoly cuccból, és igazából nem volt még elégedetlen Bond lány. Tehát, hogy bárkivel feküdt le Bond, mindig a nők arcából tudtad, hogy mi a helyzet. Amit nagyon utálok, és tudom, hogy a MeToo mozgalom nem erre fele megy, de én általában nem a divat fele megyek, és valahogy az ízlésem se olyan. Szóval én nagyon utálom, hogy a krán az mindig így kimozog, amikor Bond vetkőzteti a nőt, akkor tuti, hogy kimegy azon a rohadt ablakon, én meg rúgnám vissza lábbal, hogy mutassanak már valamit. Miért nem lehet egy olyan Bond filmet csinálni, ahol egy kis szex is van? Én nem azt mondom, hogy csináljanak pornót, csak hogy mutassanak valamit. Ugyanott tart esztétikailag a nemi, nem is tudom, mondjuk azt, hogy a szex jelenet ugyanott tart, mint 62-ben a Dr. No idején, vagy mint a Goldfinger idején 64-ben, nem változott, és annyira megnéznénk ezeket a hölgyeket kicsit máshogy. Nyilván nem az a lényeg, hogy speciál engem nem az érdekel, hogy a Bondnak miből van a golyója, ez biztosan őket jobban érdekli, de az minden esetre nagyon vicces és szerethető, hogy Bond tök mindegy, hogy milyen nőhöz megy oda, minden nővel előbb-utóbb valamilyen kapcsolatba kerül, de leginkább szexuálisba. Nem tudom, hogy te ismersz-e ilyet, vagy volt ilyen kollégád, akit mondjuk utáltál emiatt, hogy így mindig össze tud jönni valami nővel. Volt olyan haverom, aki mindig nekem mondta, hogy Dávid, akkor te tudti, hogy ezzel vagy azzal vagy amazzal, és ez Bondnál biztos, tehát hogyha Bondot van a közvetlen közelében egy nőnemű istenségnek, akkor ez tudti, hogy a nő, amíg flagma is, meg fogja menteni a gonosztól, ha eleve gonosz a nő, akkor jó lesz, hogyha beépített embere a nő valami főmuftinak, jelen esetben mondjuk a titkárnője, vagy valami, azt tudja, hogy át fog állni a Bondhoz, akitől se pénz, se posztot, semmit nem kap, sőt, még valószínűleg meg is ölik miatta, de a Bond, a csodatökű Bond.
Igen, itt azon gondolkoztam közben, hogy mi lehet az oka, ugye ez egy rendezői, forgatókönyvírói, alkotói folyamat, hogy kidolgozzák, hogy a Bond mennyire legy, az egyértelmű, hogy Steve Tipro állandóan csajozik, de hogy mennyire tolják, és állandóan nem, nincs túltolva, de ki van maxolva nagyon, tehát egyszerűen tényleg valószínűleg, és akkor ugye ezt ki kell dolgozni, hogy a Bond, mikor a nő közelébe ér, akkor olyan kisugárzása legyen, hogy még ott elkezdik persze eljátszani a nők, hogy hát igen, meg hát nem fogok én segíteni, meg ki maga, meg úgy még betartanak, mintha betartanának, de már apró jelekből, illetve aztán később a cselekményből kiderül, hogy végig rá vágytak, alig várták, hogy rájuk zoomoljon, és rájuk rohanjon, stb. Viszont van egy jó hírem, miközben mondtad, megnéztem az egyik legnépszerűbb felnőtt film oldalt, és van egy olyan verzió, hát ha neked ez kell, egyrészt ugye összegyűjtötték azt, hogy az összes Bond jelenet, összes Bond filmből azokat a jeleneteket, ahol a Bond ugye lefekteti a nőket, ezeket a erotikus részeket, de tök érdekes tényleg, hogy nagyon ízlésesek a Bond filmek, és egyáltalán nem vitték át a B-mozik világába azzal, hogy túl sokáig engedtek volna mutatni egy fél feneket, vagy akár egy ringatodzó keblet. Viszont van egy olyan film is, James Bond után a pornószakmába szabadon, James Bomb. Tehát, vagy Bomb.
Várjál, te most azt akarod mondani, hogy miközben én itt nagyon felkészültnek látszóan itt ülök a tabletem előtte, pornó oldalakat nézel.
Azért, hogy segítsek, mert hiányoltad, hogy hol vannak a Bond filmekből a szex jelenetek. Na, én ezt nem tűrhetem, hogy te neked ne legyen ez meg.
Várjál, ez most tudod milyen, mint amikor a Wish-ről rendelsz valamit. Tehát, hogy én nem azt akarom, hogy a pornófilmek legyenek egy kicsit jobbak, és több akció legyen bennük, hanem hogy a Bond filmekben legyen egy picivel több erotika. Én ennyit szeretnék. Az, hogyha persze nagyon jó is, hogyha majd csinálunk egy házi bulit, akkor megnézhetünk Batman-est, Wonder Woman-est, Indiana Jones-ost, még Avatarost is. Volt egy operatőröm, aki állítólag az E.T. német pornó változatát megcsinálta, azt nem akartam tudni, hogy E.T. lány volt-e vagy fiú, de hogy itt ebben az esetben én tényleg megnézném azt, hogy lehet finoman ábrázolni egy Bond, Moneypenny és jó-rossz Bond lány 3-as, 4-est. Na mindegy.
Na, ezért kerestem, mert tudtam, hogy van egy ilyen vágyad, ez a gusztus, de fordítsuk komolyra a szót, hogy az a lényeg a Bondban, hogy ő mindig hűvösen elegáns, mindig kicsit ilyen mértéktartóan, az egész film is úgy, tehát azt hiszem a Eva Green játszik a Casino Royale-ba?
Jól emlékszel, igen, és igen? Van egy nagyon bizarr jelenet, ahogy szopja az ujját a Daniel Craig-nek, én emlékszem, hogy felröhögött az egész mozit, tehát hogy érezték ezt a problematikát, amit az előbb felvetettem, de valahogy így tudták ezt manifestálni, hogy a szállodának a zuhanyzójába fekszenek ketten öltönybe és estei ruhába, és az Eva Green szopja az ujját a Daniel Craig-nek.
Igen, tehát itt az a lényeg, hogy, vagy legalábbis én azt látom ebben a vonalban, ebben az erotikus, vagy erotizáló vonalban, amit a Bond filmek jelentenek, hogy mindig csak egy bizonyos határig mennek el, ugyanis, hogyha átlépnék, akkor műfaji határokat lépnének át. A Bond elegáns akar lenni, egy Bond film mindig elegáns. Az eleganciában nem fér bele az, hogy tulajdonképpen meglátjuk, hogy ezek nélkül a csinos, nagyon divatos, éppen a legújabb divat szerint összeállított ruhakollekciókba szereplő alakok mesztelenül, vagy hát egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben hogy néznek, ilyen intim jelen. Ez nem fér bele a Bondba. A Bond az addig terjed, hogy a Bond kijön a habokból, mint egy Poseidon, ugye a Daniel Craig, illetve ugyanez Hail Berry-nél, amikor kijön a búvár felszerelésében a tengerből, ezek is ilyen ikonikus jelenetek.
Na, bocsánat, hogy közbeszólok, de ez azért ikonikus, mert valójában ezek mind omázs jelenetek, ugyanis a 1962-es Dr. No és Ursula Andress jelenetét omázsolják, tehát azt, amikor az Ursula Andress bukkan elő a habokból. Tehát azt játsszák újra és újra, és egyébként a Casino Royale-ban is rengeteg ilyen omázs jelenet van, ahol korábbi Bond filmeket idéznek meg, egy pillanatra Goldfingert is, szóval ezek újra és újra előjönnek, és minél több Bond filmet nézel, annál jobban fogod szeretni ezeket a dolgokat. Például, csak hogy mondjak még egy különlegességet, a heregolyókkal való játék sem a Casino Royale-ban van először, hanem egy korábbi Bond filmben, és ott méghozzá Bond golyóiról van megint csak szó, a Gyémántok az örökké valóságban című filmben rontanak neki Bondnak, és hát elbánnak a lányok a tökeivel, úgyhogy ez is egy visszatérő elem.
Az a helyzet, hogy a James Bond filmek akkor ezek szerint a sablonoknak a filmei, de olyan sablonok, amelyeket soha nem tudunk megvonni. Emlékszem, amikor ugye fiatalabb voltam, vagy tinédzserek voltunk, akkor alig vártuk, hogy megjelenjen, vagy a 20-as éveinkben is vártuk a új James Bond filmeket, mert nagyon kíváncsiak voltunk arra, pedig tudtuk előre, hogy végig fogják mutatni, hogy milyen új ilyen fegyvertechnikai szabadalmakat használhat majd Bond, tudtuk azt, hogy csodálatos szép vidékekre fog menni, gyönyörű szép nőkkel fog együtt hálni és cicázni, és nagyon jók lesznek az akciójelenetek, és azt is tudtuk, hogy ezt mindig, ugye ez a Pierce Brosnan-es széria volt, mindig fokozni kell a látványt. Ugye amikor ott az egyik ilyen részben már, nem is tudom, a déli sarkon vannak, vagy hol, vagy Grönlandon is ilyen jégből épített városba száguldozik valami sportautóval, amit persze hát széttör, mert annyira üldözik ott egymást. Hát szóval brutális volt az egész, de állandóan ezek a sablonok, és ezek a megunhatatlan sablonok, ezek a James Bond, ez nagyon érdekes, hogy miért, és jó pár ilyen film van, tudjuk jól, hogy az amerikaiak nagyon szeretik ezt, hogy sorozatokat építenek föl, majdnem mindig ugyanazok az, tehát például egy Bud Spencer film, az mondjuk egy nem majd túl jó példa, de ott is mindig van a kötelező dolog, hogy annak a pofonnak, annak a tökönrúgásnak meg kell lenni, és így tovább.
Hát és most azt még nagyon el akartam mondani, hogy vagy hát erről nem beszéltünk, hogy ugye Ian Fleming novelláiból készültek ezek a kém történetek, és hát ezek a novellák is azért tudják magukat, hogy nagyon hasonlóak, tehát hogy bizonyos elemeik gyakorlatilag váltakoznak, de nagyon jó példa a Bud Spencer, hiszen szintén ott is van két figura, mindig valami konfliktus helyzet van, amit úgy oldanak meg, hogy szétvennek valamit, na mindegy, ugorjunk vissza a Bondokhoz. Tehát mindig van egy jó bondlány, meg egy rossz bondlány, de a rossz bondlányról kiderül általában, hogy jó bondlány, és a jó bondlány egy kicsit vagányabb lesz a film végére, de valahogy ezt mindig olyan ügyesen tudja multitaskolni Bond, hogy ez a két nő, ez nagyon ritkán konfrontálódik, úgymond nem futtatja egymás mellett a két szálat, hanem ilyen lehelet finoman vált. Általában a dramaturgia megkönnyíti neki, és az egyik nőt addigra kinyírják, amíg tud menni a másikra. És hát ebben is újítottak az alkotók, ugyanis a Casino Royale-ban már dramaturgiai súlya van a nő halálának, tehát az Eva Green halálát azt gyakorlatilag több részen át nyögi a Bond, és lesz sokkal alkoholistább, mint előtte, tehát sokkal több vodka martini fog ugye fogyni, nem felrázva, nem keverve, tehát annál kifinomultabb lesz az ízlése. Egyébként Daniel Craignek nem olyan kifinomult az első Bondba az ízlése, mint itt Starkból a Sean Connerynek. Ha megfigyeled, mindig bármilyen piát kér, ha pont nem vodka martinit kér, akkor is megmondja, hogy még a limonádét is, hogy pontosan milyen arányjal szereti. Tehát ő egy ilyen kis italszakértő is.
Hát ilyen kifinomult ízlésű ember. Van egy sztorim, egy James Bond-os sztorim, bár igazándiból csak egy ilyen saját fantázia. Volt egy időszak, talán emlékszel rá, ugye, amikor bejelentették, hogy Pierce Brosnan már nem csinál több James Bond filmet, és hát gyakorlatilag megállt a földbolygó forgása. maradtak az évszakok egy éven át, és senki nem tudta, hogy mi a csuda lesz most, és elindultak a tippelések. Vajon ki lesz az új Bond? És nekem akkor beugrott, hogy miért nem választják Robbie Williams-et. És azért gondoltam rá, mert ő akkor nagyon jó paszban volt, jó volt a testalkata hozzá, nagyon sikeres volt, és például elkezdett a Queen-nel is együtt dolgozni, tehát teljesen átcsapódott olyan területekre, ami nem igazán az övé volt, ugye, ez a hard rock, de hát persze a film az nagyon új világ, és rengeteg név fölmerült, és aztán Daniel Craig teljesen ismeretlenül bevágódott, nem tudom a pontos sztorit, hogy mi volt, és akkor nagyon sokan írtak arról, hogy azért álljunk már meg, hát Bond nem lehet akárki. Tehát a Bond az ugyanolyan, mint náluk a királyi családnál, ugye az angoloknál, Nagy-Britanniában, hogy hát az szinte így valami csoda lénynek kell lenni, valami valahonnan valakinek a valakiének kell lenni, vagy valami nem tudom milyen misztikus módon kerülhet csak oda. Pont a Sean Connery élete mutatja, hogy nem egészen így van, mert most ugye elolvastam a Wikipédián, hogy a anyukája takarított, apukája meg sofőr volt. És ő valami egészen mélyről jött a James Bond, a Sean Connery. És ezt a James Bond sztorit is ugye hát csak később kapta meg, több kisebb mellékszerep után.
Igen, és nagyon,
és tehát azért, hogy alakul ki ez a Bond? Kit választanak ezt, Bondnak?
Tehát ezt szeretem a Sean Connery-ben, mert nagyon sokszor erről folyik a diskurzus, hogy ki a legjobb Bond. És Sean Connery-ben pont ez a fantasztikus, hogy egyébként ő volt a teljes ember is, tehát pont azért, mert munkás családból származott, ő is először így látta a karrierjét, aztán elment modellkedni, aztán beállt a tengerészgyalogsághoz is, és az egyedüli Bond, aki valóban szolgált. Ráadásul ugyanott, ahol elvileg az Ian Fleming regényében a Bond. Tehát ő tényleg egy tökös ember, aki tényleg egy pofont valószínűleg ki is tud osztani. Míg mondjuk Roger Moore-t imádom, de láthatóan szinte az összes kaszkadőr jelenetet vetítik mögé. Nem azt mondom, hogy a Sean Connery-nél nem a nagy részét, de a Roger Moore-nál tehát már azt is vetítik, hogyha a síléccet megfogja. Tehát onnantól kezdve háttérvetítés, vagy kaszkadőr. Most már az újabbakat úgy játsszák ki, hogy kiöntik a Daniel Craig fejét, és egy az egyben ráhúzzák a kaszkadőr fejére, és gyakorlatilag ő verekszik. Nyilván sok mindent megcsinál maga is, hát nem születik mindenki Tom Cruise-nak. Szóval válasz, hogy miért, tehát hogy mi a Bond, ugye? Bond csak szigetországi lehet. Tehát ezért nagyon sokan szívták meg például pont Tom Cruise, aki nagyon akart Bond lenni, és hát ez annyira felszívta magát, hogy megkeresett egy másik sorozatot, a Mission Impossible, és megcsinálta a saját maga Bondját. Tehát ha megfigyeled, teljesen úgy viselkedik, mint egy James Bond. A Mission Impossible-nek a csapatról kellene szólnia. És most már talán egy-két részben már úgy jobban érzed a csapatmunkát, de azért mindig ez van, hogy bejön két nő, teljesen mint a Bond lányok, talán egy picit több ágyhancúr van, vagy ilyen nem is tudom, ilyen lepedő akrobatika, egy fokkal több. Vegyük csak az első Mission Impossible-t például az Emmanuel Beárral, de hát mindig ilyen gyönyörű nők vannak, és Tom Cruise nagyon akart Bond lenni, de hát tudjuk, hogy amerikai nem lehet Bond. Ugyanígy Spielberg akart Bond filmet rendezni, de nem engedték neki, ezért örült, hogy a Lucas írta neki az Indiana Jones sorozatot. Tehát mit is szűrünk le ebből? Bond rendezők lehetnek ilyen akciórendezők, illetve olyan nagymúltú rendezők, akiknek a stílusuk nem annyira markáns, de mégis nagyon jók a szakmájukban. Ilyen például ugye az amerikai szépség rendezője, a Sam Mendes, aki az egyik legjobb Bond filmet csinálta meg a Skyfall képében, de nem lehet annyira karakteres, mint egy Steven Spielberg, vagy egy Quentin Tarantino, mert akkor félnek, hogy elviszi a sorozatot. Egyébként láthatod is a Mission Impossible-nél, hogy a John Woo rendezett egy Mission Impossible-t, és teljesen olyan lett. Tehát Tom Cruise belerugott a homokba, felrepült a pisztoly, úgy agyonlőttek valakit, a fehér galambok felrepültek, amikor két kézzel lőttek mindenfele, úgy, ahogy ember nem tud célozni, és szikrázott minden. Tehát ezt nem akarták a Bonnnel, hanem a brokkoliék, ugye, akik, hát ilyen nem érdekes nevük van, mindegy. Szóval, hogy ők ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy szigetországi figura legyen, és vannak bizonyos paraméterek, amiknek meg kell felelni, és talán a Daniel Craig figurája ugrott először egy új kategóriába, egy kicsit a verőember kategóriájába, és ezután már kevésbé tudok elképzelni egy vékonyabb, finomabb Bondot, szerintem nem e fele mennek, hanem hogyha jók a híresztelések, vagy igazak, akkor a Tom Hardy lesz a következő Bond, aki szintén ugye Nagy-Britanniában született, és megfelel ennek a Daniel Craig által elkezdett vonalnak.
Igen, Tom Hardy az tökéletes választás lenne, mert ő több filmben is bemutatta, megcsillogtatta ezeket a képességeit. Ő valószínűleg még, hát ha szabad erről így megnyilvánulni, még inkább illeszkedik a Pierce Brosnan-es vonalba, de egy picit Daniel Craig-es is, hiszen ő is egy nagyon ilyen erőteljes, férfias megjelenés. Ugye Gerard Butler meg kiöregedett, nem tudom, hogy ő milyen nemzetiségű.
Ausztrál? Hát, nem, skót. Skót.
Hát akkor nem is mondtam rosszat.
Igen, nem, a Gerard Butler jó lett volna. Más, hogy a Gerard Butlerben szerintem egy kicsit furcsán beszélt. Tehát lehet, hogy az a fajta, nem is tudom, kimódoltság, ami egy Bond beszédstílusában kell, hogy visszaköszönjön, az egy kicsit hiányzik belőle. Nem tudom, hogy hallottad a Sean Connery-t élőbe beszélni. Tehát nem hiába a Sinkovics szinkronizálta később. Ugye amikor újra szinkronizálták ezeket a filmeket, akkor a Vas Gábort kapta hangnak, de mindig valamilyen később a Sinkó, azt hiszem, vagy nem is a Sinkó, várjál, na mindegy, a Sinkovicsban biztos vagyok, hogy volt. Például ugye nagyon jó, ja, Kristóf Tibor, hát de hülye vagyok, Kristóf Tibor. És ugye itt meg kell említeni a Rózsa nevét, tehát mindig valahogy az intelligencia társult az ő hangjához, és erre a szinkronba is figyeltek. És a Bondnál, tehát pont ezért jó példa a Tom Hardy, aki tudja ezt az óangolt beszélni. Tehát nagyon szépen, nagyon ilyen elemi bunkókat is tud játszani, lásd Bronzon, és tud ilyen hihetetlenül szépen artikuláltan beszélni, tehát ő egy bomba választás. Én ettől félek, hogy ezeknek a Bondoknak a többi szerepe gyakorlatilag ilyenkor el szokott törpülni, tehát annyira James Bonddal azonosítja az ember ezeket a színészeket, hogy utána nagyon nehezen találnak vissza, tehát hogy nem tudom, hogy Daniel Craig-et más szerepben majd hogy fogjuk tudni komolyan venni. Ugye volt a Törbe ejtve című film, ahol szintén egy nyomozót játszott, inkább ilyen Poirot hangulatban, abban el lehetett fogadni, de igazából azt érzem, hogy mindenkinek a karrierére rányomta a bélyegét. Tehát, hogy ilyenkor azt a 10-15 évet lefogja egy színész életéből, és ugye Bonnál pont a legszebb férfi éveket fogja le, ez a 40-től 50-55-ig, amíg játszanak, és Sean Connery-nél az működött, vagy talán attól tudta ezt átvészelni, hogy ő egy teljes stílusváltáson esett át. Tehát ebből a magas, kemény macsóból ő egy ilyen nagyon intelligens öreg úr lett ezzel a fehér szakállal, és mindig ilyen professzorokat játszott, vagy olyan embereket, akik sokkal intelligensebbek a másiknál, vagy mentorokat játszott, gondolja a Hegylakóra, vagy gondolja a Gyilkos napra, vagy az Alcatraz fogjára, ugye a Sziklából, tehát mindig egy ilyen nagyon olvasott, nagyon művelt, kicsit ez az igazi macsó nagyapás figura lett belőle.
Ja, hát amikor beszéltük, hogy majd ezt a filmet kitárgyaljuk, a Goldfingert, akkor ugye én mondtam, hogy hát, ami, hogyha most hirtelen valamit összegezni kéne a Sean Connery-ről, akár ennek a filmnek kapcsán, de így, ahogy mondott, hogy ő nagyon szépen öregedett meg, és mindig nagyon jó szerepeket kapott majdnem az élete pályafutása végéig, az az, hogy mikor őt így megnézzük, főleg ugye a legutóbbi évtizedekbeli produkciói, ő a Mikulás. Hát mondjuk már ki, ő a Mikulás, ő az a férfias, ugyanakkor bölcs, ugyanakkor nyugodt, és nagyon-nagyon sok szeretettel és türelemmel a szívébe, aki elénk áll, és akkor azt mondjuk, hogy innentől kezdve semmilyen gond nem lesz, semmilyen gond, ő megoldja. Ha nem oldja meg, akkor is elmondja, hogy hogy lehet megoldani, és minden remekül fog történni. És én még ott a vége, most a vége felé még hadd mondjam, hogy beugrott az, hogy azért mi egy olyan rendszerből érkeztünk, ahol az ügynök szó azért nem volt egészen jó hangzású, és az elején ugye említettük ezt a hidegháborús vonalat, ezeknek a filmeknek, ennek a James Bondnak az is lehetett hát a támadási változata miatt is, hogy oda dörgölik a kelet, vagyis hát a kommunista országok orra alá, hogy hát nálunk már ilyesmik is lehetnek akár, ilyen technikai és ilyen személyi ilyen dolgok, képességek, hogy pozitív lett a megítélése egy ügynöknek, az ügynöknek. Ugyanúgy, ahogy az amerikaiak, amikor elborította az Egyesült Államok nagyobb városait a bűnözés, nem, már előtte is rengeteg krimiük volt, olyan rendőr, nyomozó és egyéb ilyen alakok, akiket nagyon megszerettek az emberek. Hát ezt nem lehet nem szeretni. A James Bondot mindenki szereti. Valójában egy irgalmatlan, kemény gyilkos, egy a saját farka után folytonosan loholó tesztoszteronbomba, és egy tulajdonképpen egy ilyen titkos ügynök, aki igazándiból alá van rendelve valamint, lehet, hogy valami egészen csúnya, gonosz kormányzati, de valami sötét erőknek. Tehát alapon nem lenne egy, nem feltétlenül lenne pozitív, de a Bond sorozat, és ebben a Goldfinger már nagyon megmutatja, hogy ahogy mondod is az első résztől kezdve, de végig egészen a napjainkig, ez egy nagyon szeretnivaló, nagyon tudunk neki drukkolni, egy igazi hős figura, ami most már egyre kevésbé jelenik meg a filmekben, sokszor ilyen eltérő polaritásúak a főhősök, hol rossz, hol jó, a rossz a jó a rossz, és a Bondnál ilyen nincs. A Bond, ő a hős, ő az, aki csodálatosan megold mindent. És ebben Sean Connery volt az, aki ezt az egészet megalapozta.
És bocsánat, hogy mitől működik? Nekem mindig attól működik egy főhős, ha nem bárgyú, ha nem csak simán jó. Vegyük például a Csillagok háborújából ugye a Han Solo figuráját, akit tudjuk, hogy Greedo-val szemben valójában először lőtt, tehát magyarul ő is egy bérgyilkos. Te most hallasz engem?
Én most hallak téged.
Igen, közben elkezdett szoftvert frissíteni a gépen. Szóval a lényeg az, hogy ugye Indiana Jones is egy olyan figura, aki nem feltétlenül hajbókol egy nőnek, kicsit úgy, mint Han Solo, szeretlek, tudom. Indiana Jones is azt mondja, hogy figyelj, itt fáj a könyököm, ott fáj a hátam, ott fáj a izé, és puszi ide, puszi oda, jó, kösz, most aludnom kell. Egy kicsit Bond is ilyen, egy kicsit flegma, egy kicsit pimasz. És ettől van az a hihetetlen sámja, amitől valójában minden férfi James Bond akar lenni. Egyébként, hogyha egy bájgónár lenne smokingban, senki nem akarna Bond lenni. Azt mondja meg, hogy szorít ez a szar, meg minek izé illedelmeskedjek. Tehát a Bond az tud kellőképp bunkó lenni. Amikor például egy nő elárulja, mint itt a Goldfinger elején, ugye a nyitó jelenetben, ami szintén ikonikus, ugyanis minden Bond film egy ilyen cold open-nel nyit, tehát egy nagyon jó akció szekvenciával vagy résszel, ami gyakran semmilyen együttműködést nem mutat a film többi részével, és ugye utána jön az ikonikus főcím, tehát hogy ott is például egy nő elárulja, és abban a pillanatban megfogja a nőt, megfordul vele, és a gyilkos a nőre méri az ütést, nem a Bondra. Tehát egy mekkora parasság, tehát hogy ez rengeteg filmben, még az úriember, még a szemétnővel is úriember, inkább az, hogy egy nő kapjon be együttést, De ugye Sean Connery addig fokozza, hogy ő maga is kicsit tiszteletlen a nőkkel. Tehát van egy ilyen macsoid hozzáállás, hogy azt hiszem, pont itt a Goldfinger elején, amikor ott azt hiszem Floridában vannak, Miami-ban, na mindegy, keverem ezt a kettőt, mindegy, Florida-Miami, mindegy, Florida-Miami, egybe, mindegy. A lényeg az, hogy rácsap a seggére a lánynak, azt mondja, hogy Néci, akkor hozzá nekünk valami italt, vagy elküldi. Utána a szállodai szobánál is a lány nem azt mondja, hogy kérlek szépen, add ide a kulcsot, hanem fogja, rámarkol a kulcsára, odahúzza magához a csaj. Sőt, a szőkenő túl sokat beszél, fogja a tenyerét, rátapasztja a lány arcára, és így ellöki, mint hogyha nem tudom, a dilis unokahúga lenne, vagy a retardált unokaöccse, vagy a... Tehát ilyen nagyon paré módon viselkedik, de ezt valahol nagyon szeretjük, vagyis legalábbis én nem örülnék, hogyha ez kidúlózódna a James Bondokból.
Hát lehet, hogy az is benne van, hogyha túl kedves a nőkkel a Bond, akkor ugye a nők egyenrangúvá válnak mellette, a nők maguk is így állnak majd hozzá, és az lenne a Bondnak a gyenge pontja. Ez történik ugye a Casino Royale-ba, ahol, ahogy említettük, hogy a zuhanyzóban mondtad is, hogy hát ott nagyon összebújnak, elindul egy hatalmas szerelmi jelenet, de hát nem eléggé mutatnak sok mindent, és aztán Bond rá is fázik, mert a nővel elkezdik megzsarolni, és kiderül, hogy az lesz a Bondnak a gyenge pontja abban a sorozat részben. Nagyon sokszor ez visszaköszön, hogy a Bondot a nőivel kapcsolatban lehet leginkább megcsípni. Mert amúgy egy eszenciális figura, ugye már mondtam, hogy mindenhez ért, a legjobban bunyózik, nagyon jó behizelgő a modora, mindenkivel úgy beszél, ahogy azzal kell, minden járművet tud vezetni, stb. Stb. De a nőknél ez egy gyenge pont, ezért kell föléjük rakni a magát szerintem, hát ez lehet, hogy egy ilyen, ha én lennék Bond, hogy csinálnám, módon gondoltam ezt, de tény is való, hogy a legtöbb néző ellágyulna olyan nők közelébe, akik felvonulnak a Bond filmekbe, és nem lennének olyan emberek, tehát más filmekben voltak csodálatos szerelmes férfiak, akik hőszerelmesek. Sok filmben volt olyan, akik fantasztikus katonák voltak, fantasztikus rendőrnyomozók, nagyon jól kezelték a fegyvereket, vagy voltak olyanok, akik jól kezelték a puskát, pisztolyt, és még sofőrök is voltak, de a Bond az az összes ilyen jó tulajdonságot tartalmazza, és ebbe valószínűleg ez már nem fér bele, hogy maga szintjére emelje a nőt, tehát nincs női Bond.
Hát igen, ez a másik, hogy női Bondot akartak, én ezektől rosszul vagyok. Én azt se teljesen értem, és most biztos, hogy gumipapucsot vágnak az arcomhoz, hogy Pókember például miért lett fekete. Mert fekete párduc fekete, és egyébként én néznék feketékről szuperhős filmeket, tehát például a Pengét imádom. De hogy Pókember miért lett fekete, nem tudom. Én ma mondták azt is, hogy legyen Idris Elba James Bond, tehát egy fekete Bond. Lehet, hogy egy ilyen nem hivatalos James Bond filmnek tök megnézném, de valahogy ezt a férfi figurát, ezt az ideát bontja szét. Tehát, és ez nem rasszizmus, tehát nem tudom elképzelni Bondot japánnak, nem tudom elképzelni Bondot brit feketének. Lehet, hogy velem van a baj, de ez a Sean Connery figura annyira belém égett, illetve ez az Ian Fleming figura, hogy gyakorlatilag ennek az archetipusnak a változatait szeretném továbbra is látni, és csináljunk persze Feka Bondot, csak annak ne James Bond legyen a címe, ez ugyanúgy nem Dracula, hanem Blakula, érted? Tehát, hogy ez egy másik világ legyen. És ebben nincs rasszizmus, ebben kíváncsiság van, hogy keverjük a műfajokat, csak van egy James Bond, ami gyakorlatilag brand most már 60 éve, és nagyon vékony jég, szerintem nem szabad hozzá rosszul nyúlni, mert ez a brand, ez még több száz évig is elélhet, hogyha ez ilyen jól működik.
Hogy a mai nehéz helyzet az, hogy az értékelésnél melyiket értékeljük, a Goldfingert, vagy pedig a Sean Connery életművet, azt ugyan nehezebben tennénk meg, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy maradjunk a filmnél, mert az életműnél valószínűleg mindkettőnk a legnagyobb számokat adná. Mert most ugye beszéltünk a filmről is, meg Sean Connery életművéről, meg a James Bond kultuszról is.
Igen, de mielőtt ezt megadnád, azelőtt egy utolsó két információt benyögnék. Az egyik az, hogy elég aktuálisak vagyunk, mert december hónapban az HBO műsorra tűzte az összes Bondot, tehát azt hiszem, hogy egy-két napja látható az összes eddigi Bond, úgyhogy újra lehet őket nézni az HBO-gon. De másrésztről pedig még annyit el akartam mondani, hogy Ian Fleming, ugye a novellák írója, egyáltalán nem volt elégedett Sean Connery-vel. Szerinte egy testépítő pasi, mindenféle intelligencia nélkül való, és egyáltalán nem ilyennek képzelte a figurát. Ő az akkor nagyon divatos és intelligens David Nevenre gondolt. Na most, ahogy kiment a forgatásra, a Dr. No forgatására, azt hiszem pont az annál a jelenetnél volt, amikor Bond egy nyílt puskával átszakít valakit, és nyomja a szokásos egysorost, hogy hát azt hiszem, akkor ezt leszögezhetjük. Szóval látta ezt a jelenetet, és megvolt neki Bond. Tehát azt mondta, hogy pont olyan, ahogy Sean Connery ábrázolja, és lám legalább olyan intelligens szerepeket kapott, mint David Niven. Tényleg, hogyha belegondolsz, hogy ő volt oroszlán szívű Richard is, és ő volt tényleg a Umberto Eco regény, Bencés Rendi, hülyeséget mondok, Bencés vagy Ferences Rendi apostola volt? Na, kész.
Ferences.
A Bencés apátságban volt Ferences, és hihetetlen művelt volt, olyannyira, hogy 99-ben felajánlották neki Gandalf szerepét, mire állítólag a Sean Connery azt mondta, hogy ő nem érti a Gyűrűk Urát, úgyhogy ő ezt nem szeretné eljátszani. Na, akkor hány pontot is adunk a Goldfinger?
Én gyötrődtem egy picikét, de aztán rájöttem, hogy hát azért volt elég James Bond film az életemben, és azokhoz képest mértem meg életem elsőként megnézett Sean Connery James Bond filmjét, a Goldfingert, ezért 7-est adok, ugyanis annyira eltaláltak engem a Roger Moore, aztán a később a Pierce Brosnan és a David Craig féle James Bondok, ezeket nagyon kedvelem, hogy ezt a Sean Connery-t már nem tudtam annyira bekajázni, nem tudtam annyira rabjává válni. A Trainspotting miatt valóban így van, hogy ott elkezdett piszkálni, hogy vajon milyen lehet az a James Bond, de egyébként már akkor is így néztem, a Trainspottingot elmondom, ez tényleg hülyeség. Hát mi a ez ilyen régi vacak, a trükkök gyengék, minden analóg, tényleg, és akkor bénán robbannak fel a kocsik, meg a pofonoktól a hülyén, hát én ezt nem fogom megnézni. Nem így lett, ez egy nagyon jó kis film, de maradok a hétnél.
Én nagyon szerettem a Sean Connery-t, de hát ez kiderült, és valamiért, nem tudom miért, de mostanában jobban szórakozok ezeken a régebbi Bondokon, a Roger Moore-osokon is. Nagyon szeretem nézni a technológiát, hogy te mondod, a gagyirobbanásokat. Vannak egyébként olyan akciójelenetek, amik a mai napig szemet gyönyörködtetők, tehát pont azért, mert igazi kaszkadőr munka van benne, és a vetítéseket is, meg a régebbi technológiákat is jó nézni. Tehát én nagyon szívesen nézem újra az egysorosok miatt, a nőkkel való, nem is tudom, évődések miatt, a szexizmus miatt, az alkohol miatt, az erőszak miatt, és volt egy olyan filmje, aminek az volt a címe, hogy Soha nem mondott soha, ugyanis Connery ennek elege lett ugye a Bond filmekből, és ki is szállt, és azt mondta, hogy soha, majd csinált egy nem hivatalos Bond filmet, nem tudom erről, tudsz-e, Oxi, és ott a Bond lány nem más, mint Kim Basinger, és van egy nagyon jó rész benne, ahol egy ilyen kadét oda megy a Sean Connery-hez, és így mondja, hogy hát Bond úr, nagyon remélem, hogy és elcseszem az egészet, hogy Bond úr, újra itt van, akkor megint lesz szex, meg erőszak. És erre mit mond a Sean Connery? Hát, nagyon remélem. És ez maga a Bond figura. Akkor én jó fej leszek, és egy 8-ast mondok, és nézzetek sok Sean Connery filmet, mielőtt Oxi elmondja a szolgálati közleményeket.
A szolgálati közlemény pedig minden podcastes kötelező feladata, természetesen a kontaktok felsorolása. Nagyon szeretnénk, hogyha meglátogatnátok a 2020 Filmodüsszel YouTube csatornáját, ahol a műsorainkat, adásainkat, filmes kritikáinkat nézhetitek, hallgathatjátok meg. Itt kérlek titeket, lájkoljatok, vagy akár diszlájkoljatok, illetve hogyha megnyomjátok a kis harangot, akkor ugye mindig értesítést kaptok arról, hogyha érkezik egy újabb rész. Ennek feltétele természetesen még az, hogy a feliratkozás gombot is megnyomjátok. Ilyen néven, hogy 2020 Filmodüsszea megtalálhatók vagyunk a közösségi oldalakon, tehát a Facebookon, az Instagramon. Anyacégünk a Könyvkultúra Kelló magazin a Bibliopod szekcióban szorított nekünk helyet, már innen is köszönjük nekik, tehát ha beírjuk a Google-be azt, hogy Bibliopod, már is oda jutunk, de ha valaki úgy szeretné megnézni, netán könyvekről szeretne többet olvasni, akkor menjen fel a könyvkultúra.kello.hu oldalra. Ugyanúgy fenn vagyunk a Spotify-on, az Apple Podcast-en, illetve aki hosszabban szeretne ömlengeni nekünk, rólunk valami másról, ez legyen inkább film azért, az a 2020 filmodüsszeja@gmail.com címen teheti meg.